Arra kértek, hogy a dicsőítésről mondjak valamit. Egy kicsit távolabbról szeretnék indulni, mert valószínűleg mindannyian, akik itt vagyunk, azért jöttünk ide, mert úgy érezzük, hogy szeretnénk egy kicsit közelebb kerülni az Istenhez. Hogy van, aki úgy érzi, hogy egyáltalán szeretném, ha bármi közöm is lenne az Istenhez. Van, aki úgy érzi, hogy ó, hát már gyerekkorom óta vallásos vagyok, de hát mégis szeretnék szorosabb kapcsolatba kerülni az Istenhez. És azt hiszem, hogy a jó hír az, hogy soha nem lettünk annyira közel hozzá, hogy ne lehetne még közelebb. Amikor így ezen elgondolkoztam, azt mondtam, hogy ez butaság a falhoz, tehát egyszer csak van olyan, aminél közelebb már nem lehet menni, úgyhogy ez nem jó megfogalmazás. Inkább úgy mondhatnám, hogy az Isten egyre szorosabb kapcsolatra hív bennünket, egyre több szállal akar magához kötni minket, vagy azt szeretni, ha mi sokkal több szállal kapcsolódnánk hozzá, és a szálak mennyiségét azt mindig lehet növelni. Úgyhogy ha elgondolkozom, hogy én most hány szállal is kapcsolódom az Istenhez, hát jó, van akinek az a szál, hogy a vizsga időszakban sokszor eszébe jut, hogy Istenem segíts meg, nem tudom én, csak jó tételt húzzak, vagy egy kellemetlenebb orvosi vizsgálatot, ja Istenem, most ez hogy fog sikerülni. Nem baj, már ez is egy szál, sőt, hogyha valakinek csak ilyen bosszúságában jut el eszébe az Isten, vagy csak perlekedik vele, már az is jó, az is egy szál, amin el lehet indulni. De igazából az Istennek a vágya az, hogy egyre személyesebb, bensőségesebb, bizalmasabb kapcsolatba kerüljön velünk, mert a hit, az tulajdonképpen, mi azt hiszük, hogy a hit az, hogy úgy képzeljük, hogy az Isten teremtette a világot, és mi hiszünk az ő létezésében, és a hittanórán megtanult szabályok szerint akarunk élni, és hogy ez a hit. De én úgy gondolom, hogy a hit az inkább ez a személyes, bensőséges, bizalmas gyermeki kapcsolat az Istennel. És személyes kapcsolat. Egyrészt, mert az Isten maga is személy, nem az a távoli ős energia, amelyik itt van az univerzumban, hanem ő maga is személy, és nem az emberiséggel akar kapcsolatba lépni, hanem csak egyetlen emberrel. És azt tudjátok ki? Én, igen. És mindenki ezt mondja, hogy velem akar személyes kapcsolatba lépni az Isten. És ezt mindenki elmondhatja, mert én Isten egyetlenje vagyok. És sokszor az Isten nem csak másokon keresztül akar hozzám szólni, vagy nem csak a Szentírás szavain keresztül akar, hanem valahogy úgy belülről, nagyon személyesen, olyan nagyon különleges módon. És ez a kapcsolat, amire az Isten mindegyikünket kér, könyörög, vágyik rá, ez nagyon bensőséges kapcsolat. A magyar szó nagyon szép az intim kapcsolatra, hogy bensőséges, hogy én megnyithatom neki a bensőmet, és ő is a leglényegét, a legbensőjét akarja nekem megmutatni, abba akar beleölelni, belevezetni. És ez a kapcsolat az Istennel, ez nagyon bizalmas, ilyen bizalmas és bizalmi kapcsolat. Egyrészt, hogy én mindent rábízhatok, és nem él vissza a bizalmammal. Másrészt, ez a bizalom, ez a nagy ráhagyatkozás. Az ember annyira vágyik a biztonságra. Ez az embernek a jó kis lételeme, hogy biztonságban van, hogy valamennyi kis tartaléka van a bankszámláján, van egy viszonylag stabil munkahelye, jó, hogyha a családi környezete is nem túl viharos, és szereti látni, hogy jó, akkor 2 év múlva majd előléptetnek, 5 év múlva fölveszik a gyerekeket az egyetemre, 10 év múlva, nem tudom, így lesz, úgy lesz, és akkor úgy látja előre az utat, így a strádát, amin szeretne végigmenni. És erre vágyunk, hát ezért fordul olyan sok ember a jósnőhöz, mert az olyan jól megmondja. 2 év múlva találkozol a szőkeherceggel, addig új munkahelyed lesz, és nem tudom, én egyszer csak hatalmas vagyonhoz is jutsz. És akkor ez olyan megnyugtató, ez a biztonságos. De a biztonság Tehát igen, ennek a biztonságnak, a bizonyosságnak az ellenpárja az nem a bizonytalanság, amit a mérleg másik serpernyőjében van, hanem a ráhagyatkozás, a bizalom. Tehát amikor nincsen biztonságunk, akkor a másik oldalon, ami lehet nekünk, az a ráhagyatkozás, az a bizalom. És ez az, amit fölkínál az Isten. Van egy nagyon jó kis családi történetünk a nagymamámról, aki számára a férje, az volt az a személy, akiben teljesen minden bizalmát belevetette, és teljesen ráhagyatkozott, és egyszer úgy adódott, hogy a nagymamámnak előre kellett menni a balatoni nyaralóba, és a nagypapám majd, nem tudom, befejezte a munkáját, akkor ment volna utána, és persze kikísérte a vonathoz, föltette a bőröndökkel, és leültette a helyre, elköszöntek egymással, és elindult a vonat, és akkor jött a kalauz, ugye ez mondjuk a 30-as évek, úgyhogy csak azért mondom, hogy ne lepődjetek meg, hogy mit mondott a kalauz, hogy hát nagyságos asszony, ez a vonat nem oda megy, ahova a jegye szól. Nagymama azt mondja, de ez a vonat oda megy, nekem az uram mondta. Úgyhogy sokáig győzködte a kalauz, hogy higgye már el, hogy ez a vonat oda megy, mert az ő ura azt mondta. Na most mit mond nekünk a mi urunk? Tehát, hogy mi úgy vagyunk ezzel, hogy amit az én uram mondott, és tudom, kinek hittem, ugye, hogy Szent Pál mondja, ezt ki is írtam, ez tök jó, hogy ő, ez a második Timóteus levél 1:10-ben van, hogy ő legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, melynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, hát a megpróbáltatást, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, ő elég hatalmas ahhoz, hogy rám bízott kincsemet megőrizze addig a napig. És hogy mi így bízunk-e Istenben, ilyen ráhagyatkozással, ilyen bizalommal, vagy pedig keresjük a jó kis biztonságérzetet. Tehát, hogyha tudom, hogy kinek a nyomdokaiba járok, kire bízom magam, akkor már azért sokkal könnyebb ez a bizalom is. És ez a kapcsolat, amire meghív az Isten, ez gyermeki. Egészen egyszerű. Egyáltalán nem várja tőlünk, hogy most az egyetemi diplomáinkat lobogtatva álljunk elé, és gyönyörű szónoklattal szólítsuk meg őt, és nem tudom én milyen cirkuszi mutatványokat produkáljunk azért, hogy elfogadjon minket, és végre méltóztasson hozzánk leereszkedni. Na, mi Istenünk nem ilyen Isten, hanem nagyon egyszerű. Tehát ő csak annyit kér, hogy úgy forduljunk hozzá, mint a gyerekek. Nagyon egyszerű szavakkal, nagyon egyszerű lélekkel, ahogy vagyunk. És azt hiszem, hogy akinek gyereke van, vagy a környezetében vannak gyerekek, az pontosan tudja, hogy milyen az, amikor a sarat dagasztó gyerek nagy boldogan rohan, mert meglátja az édesapját, az édesanyját, és rohan, hogy a nyakába ugorjon. Hát most melyik szülő mondja azt, hogy állj, ott állj meg, most közelebb ne gyere, most aztán ott a csap, először tessék meg, most és utána. És minket is így vár az Isten, hogy ahogy vagyunk, gondolkodás nélkül vessük magunkat az ő karjaiba. Na most a dicsőítés az pont erről szól. Erről, hogy azzal annak az Istennek az ölébe akarjuk vetni magunkat, aki minket végtelen, nem minket, engem végtelenül szeret, és aki engem vár, és ide hívott erre az alkalomra, mert pont most akar valamit többet megmutatni magából, szeretné, ha én is többet megmutatnék magamból neki, hogy megnyílnék, és hogy egyszerűen lehetőséget adnék neki, hogy valami egészen újat hozzon az életembe. És azt hiszem, hogy azzal, hogy megfogalmazódik bennünk ez a vágy, hogy jó, én keresztény vagyok már, vagy születésemtől fogva mindig ilyen vallásos környezetben voltam, tehát most már mit tud nekem mondani az Isten, vagy olyan elégedett vagyok a hitéletemmel, hiszen rendszeresen megyek gyónni, hiszen minden vasárnap elmegyek a templom, úgy minden rendben van. De az Isten nem azt akar, hogy minden rendben legyen, már így idézőjelben, hanem azt, hogy egészen új, váratlan és csodálatos dolgokat tudjon az életemben véghez vinni. És a legjobb, ami velem történhet, az az, hogy egyre szorosabb kapcsolatban vagyok az Istennel. Na most a dicsőítés, az nagyon jó, ha ebből fakad, ebből indul, ebből a vágyból, hogy az Istennel legyek. Aztán a második lépés, hogyha megfogalmazódik ez a vágy, hogy jó, akkor önmagamhoz képest egy kicsit még néhány lépést az Isten felé tegyek, az ugye az, hogy eljönni egy ilyen alkalomra, ahol lehetőségem van testvérekkel együtt kinyitni a szívemet az Isten előtt, és dicsőíteni őt. Tehát a második lépést is, mi már jó pozícióban vagyunk, már megtettük. A vágy itt volt a szívünkbe, és már itt vagyunk, tehát nagyon rossz már nem lehet. Na most az a baj, hogy mi, mondjuk így, azt hiszem a magunk nevében mondhatom, magam nevében mondhatom, hogy ilyen régi Emmanueles, ebben a lépésben a jól bele szoktunk ragadni. És éppen most jelenik meg magyarul egy svájci bencés apátnak a könyve, Martin Verlennek a könyve, amelynek az a címe, hogy Fókuszban egyház provokációk, és ő neki nagyon a szívügye, és ebben a könyvben is sok szó esik arról, hogy megújuljon az egyház, a megújulás, hogy az egész, az egyének is, és az egész egyház megújuljon. És ő tőle van egy idézet, amit szeretnék megosztani veletek. Azt mondja, ősidők óta így imádkozunk, küld el szent lelkedet, és minden megújul, és megújítod a föld színét. Ennek ellenére sokan úgy élik meg az egyházat, úgy belül, mint kívül, hogy minden marad a régiben. Alig merünk új lépéseket tenni. Hozzászoktunk az egyházhoz és hitéletünkhöz. Egyszerűen minden úgy megy tovább, ahogy eddig. Ez azonban veszélyes, sőt, életveszélyes. Martin Schleske, egy neves hegedű készítő mester szerint a hitetlenség szubtilis, tehát ilyen nagyon rejtett és ilyen alattomos formája az, ha hozzászokik valaki ahhoz, amiben hisz. A megszokásban a lélek többé nem remél, a szellemnek pedig nincs több kérdése. Az ilyen egyház hullaszagot áraszt, s nem érezni rajta a feltámadás ízét. Az emberek elhagyják, mert megérzik, hogy semmi köze az életükhöz. Na most ez a jó kis hitem van nekem, és minden jól megy úgy, ahogy mert mindig elmondom az imát, elmegyek a templomba, nem tudom, kis házi csoportba, összejövünk, dicsőítünk, én is éneklem az énekeket, és minden olyan jó, de ez, amit itt ír, hogy hozzászokik az ember ahhoz, amiben hisz, és a megszokásban a lélek többé nem remél, a szellemnek pedig nincs több kérdése. És mit most szeretnénk tele reménységgel az Isten elé állni, aki meglep bennünket, aki egészen újat akar adni, az újdonságok Istene, a váratlanságok Istene. Tehát ez is olyan megszokássá tud válni. Ja, harmadik csütörtök, igen, akkor eljövök a Városmajorban, ott az tök jó, ott olyan jól zenélnek, szépek az énekek, ott ki is vetítik a szöveget, tehát még én is el tudok dalolgatni velük, és aztán egyik-másik, hogy milyen jókat, így beleimádkozik a mikrofonba, és az tényleg nagyon klassz, hát most már nem emlékszem, hogy mit is imádkoztak, de azt tudom, hogy az olyan jó, hogy az nagyon jó, és akkor így hazamegyek, mert nagyon jól érzem magam. Ami persze jó dolog, jól érezni magunkat, csak megint mondom, az Isten sokkal többet szeretne kérni tőlünk. Azt, hogy adjunk alkalmat neki, hogy megajándékozzon, hogy egészen új és váratlan dolgokkal meglepjen, hogy tényleg valami nagyon újat kezdjen az életünkben. És ilyen lehetőség a dicsőítés, amit az Istennek adunk. Tehát ez olyan imamód, amivel már az Ószövetségben is bőven találkozunk, én beírtam a keresőbe, hogy ugye csak rész szó, mert hogyha azt írod, hogy dicsőítés, vagy dicsőítjük, az már leszűkíti, de hogyha csak odáig, hogy dicsőít, na akkor aztán elég, ha csak az Ószövetség jönnek százával a találatok. Én csak egyet írtam ki a kivonulás könyvéből, azt mondja, hogy az Úr az erősségem és menedékem, ő lett a szabadítóm, ő az én Istenem, őt dicsőítem, ő az atyáim Istene, őt magasztalom. Tehát amikor a karizmatikus megújulás ennyire központi helyre tette a dicsőítést a gyakorlati életbe, az nem azért van, mert kitaláltak valami újat, hanem egyszerűen csak újra élnek egy eszközzel, amivel a választott nép kezdetektől egészen a mai napig az egyház szüntelenül él a dicsőítéssel. Ugye a Szentmisében is dicsőítjük az Isten többször is a mise során, csak már föl sem figyelünk rá, mert olyan jól megszoktuk, ugye, hogy elmondjuk, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten, és akkor szépen elszavaljuk ezt a versikét, és meg azt is, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Bele se gondolunk, hogy ott Isten népe dicsőíti az Istent. Na de miért is? Hát sokan azt hiszik, hogy főleg akik így karizmatikus csoportba csöppenve találkoznak először a dicsőítéssel, hogy hát biztos annyira jól érzik magukat. Ez olyan vidám társaság, és azért dicsőítik az Istent, mert úgy széles jókedvükben így fejezik ki magukat. De hát egyáltalán nem erről van szó. Hát nem tudom, most itt végig kérdezhetnénk, hogy mi, legalábbis mi emmánulesek, hogy jöttünk, alkalom előtt volt alkalmunk egy pár szót váltani egymással. Az egyiknek a gyereke beteg, a másik, nem tudom én, óráról rohant ide, a harmadik. Tehát mindenki úgy jött ide, hogy jaj. Na hát most mindent kívánnék, csak pont nem azt, hogy ideálljak az Isten elé, és dicsőítsem őt. De jó, ha tudjuk, hogy a dicsőítés az nem a jó kedvünk kifejezése, hanem az egyszerűen az Isten szentségének az elismerése. És ami miatt még dicsőítünk, az az, hogy erre lettünk teremtve. Az örök életünk az arról szól majd, hogy ott állunk az Isten jelenlétében akkor szemtől szembe, és úgy eltelik a szívünk, vagy túl csordul bennünk az a szerelem, amivel ő szeret minket, és akkor aztán tényleg akarjuk majd viszonozni, hogy egyszerűen fölfakad a szívünkből az a szerelmes örvendezés. Én azért szeretem a szerelemhez hasonlítani, mert abban lehet a leginkább tetten érni azt, hogy egyszerűen csak ott akarok lenni a másikkal, és csak elmondani neki, hogy ő mennyire jó, és mennyire jó, hogy van, és mennyire szép, és tehát, sőt, az ember ott már szavakat se talál, és legszívesebben azt kimerevíteni, azt a pillanatot, és azt tartana örökre, az lenne a mennyország. Hát az lesz a mennyország. Ott lesz a tényleg az Isten szerető jelenléte. És mi erre vagyunk teremtve, és ezt már itt a Földön elkezdhetjük. És akkor a dicsőítésben a mennyei seregek, a láthatatlan egyház, tehát már elhunytak, és az angyalok és a mennyei seregek együtt dicsőítik velünk az Istent, akik itt a Földön dicsőítjük. A dicsőítés, amikor dicsőítünk, akkor tehát azt tesszük, ami a létezésünk értelmét adja. A dicsőítés az imádságnak a lényegi eleme, csak megszoktunk róla feledkezni. Mondjuk aki egy kicsit figyelmes, és úgy szokta a Szentírást is olvasni, azért tudja, hogy arra ott kaptunk utasítást, hogy a kéréseiteket is hálaadással terjesszétek az Úr elé. Tehát jó esetben a dicsőítés átjárja a többi ima módunkat is, tehát a kérőima, az jó, ha abba is beleszüremkedik egy kis dicsőítés, hiszen akkor a kérőimában a remélt jókért dicsőítjük az Istent, amire szükségünk van, de már dicsőítjük. Köszönöm, Uram, hogy te tudod, hogy erre szükségem van, és köszönöm, hogyha nekem az tényleg jót tesz, akkor meg fogod adni. A hálaadóimában, amikor a már elnyert jókért dicsőítjük az Istent. Az engesztelő, amikor a múltbeli bűneinkre remélt irgalmasságért dicsőítjük az Istent, a megbocsátásáért. De amikor az Istent egyszerűen csak önmagáért dicsőítjük, na az a szűkebb értelemben vett dicsőítés, és az, amivel szoktuk kezdeni ezeket az alkalmainkat is. Tehát akkor a dicsőítésünkben nem a kéréseinkkel állunk elő, nem a hálaadásunkkal, a köszönetmondással, vagy az engeszteléssel, vagy ilyesmivel, hanem akkor egyszerűen csak dicsőítjük az Istent. Ennek a dicsőítésnek az egyik formája az ének, de nem minden ének dicsőítés. Igen. És a dicsőítés indítéka az a hit, hogy tudom, hogy az Isten az én szerető mennyei atyám, aki mindenható, aki végtelen, aki megteremtette ezt a világot, aki hatalmas, és aki engem mégis annyira szeret, hogy egyedül én ülhetek az ölébe. És tehát azért dicsőítem az Istent, mert ő minden dicséretre méltó. És egyébként az Isten attól, hogy én most dicsőítem-e őt vagy nem, attól nem lesz nagyobb vagy kisebb. Tehát az Isten végtelenül hatalmas, ha dicsőítem, attól nem lesz még hatalmasabb, és hogyha nem dicsőítjük az Istent, akkor se megharagudni nem fog, se nem lesz kisebb az ő dicsősége. Tehát nem neki van szüksége a dicsőítésre úgy, ahogy mondjuk ezeknek a celebeknek, akik attól valakik, hogy tapsol nekik a tömeg. Találkoztatok már olyan reklámfigurával, amelyik ilyen így lobog, ilyen karja is van, és attól lobog ilyen ember nagyságú, ilyen henger alakú valami, hogy valami forró, meleg levegőt fújnak bele, és attól lobog. És kikapcsolják ezt a meleg levegőt. Hát az Isten nem olyan, hogy a mi dicsőítésünk tartaná úgy életben, és hogyha nem szól a dicsőítés, akkor össze. Nem. Nem is azért van szükség a dicsőítésre, mert az Istennek szüksége van rá, hanem mert nekünk jó, ha dicsőítjük az Isten. Nekünk van szükségünk rá. És nem azért, hogy a saját érzelmeinket fejezzük, hiszen az tényleg lehet fáradtság, harag, levertség, nem tudom mi, hanem azért dicsőítjük az Istent, mert vannak nagyon konkrét hatása is a lelkünkre. A dicsőítés az nem is azért van, amikor hangosan dicsőítünk, a hangos dicsőítés, hogy valamiről informáljuk a mellettünk állót, vagy a csoport többi tagját, hanem egyszerűen csak, hogy az Isten szentségét fejezzük ki közösségi módon. És van az a jeruzsálemi típusú dicsőítés, ami egy kicsit furcsa lehet az ilyen jó kis európai, jól nevelt átlag katolikusnak, vagy átlag embernek is, azt hiszem, mert a jeruzsálemi típusú dicsőítés az, hogy mondjuk elhangzik az ének, és amikor vége, akkor mindenki a saját szavaival egyszerre dicsőíti az Istent. És hát ez az, amin ugye a leginkább fönn szoktunk akadni, hogy ez olyan rendetlen dolog. Tehát ez olyan gyerekes, vagy az úgy, igen, akkor ott nincs rend, vagy hogy van ez? De úgy nekem ilyen képek bevillannak, hogy amikor, nem tudom én, a kiküldetésből az édesapa hazajön, és nem tudom, hogy nagy családos édesapa, és 8 gyerek, hát mind egyszerre oda rohan, és egymás szavába vágva örülnek neki, vagy pedig úgy elgondoltam egy ilyen filmjelenetet, ugye vannak ezek a bevonulós jelenetek, amikor a győztes hadvezér a harci szekerén győzedelmesen bevonul, és a város, a falvak népe ott az utca út szélén tömegekben állnak, mert hát megmentette őket az ellenségtől, és fogadni akarják, és ugye zászlók, virágok, nem tudom mi, és akkor úgy rendezném meg ezt a jelenetet, hogy igen, ott állna a tömeg, lenne virág, lenne zászló, de azokat mindig vigyázálásban az egész tömeg, és ahogy érkezne a néma csönd, ugye rend van, fegyelmezettek vagyunk, és ahogy jön a győztes hadvezér a szekerén, akkor aki mellé éppen odaér, az azt mondaná, hogy jaj, hát dicsőség neked, nagy hadvezér, mert te tényleg most az életünket mentetted meg. És akkor a másik halad tovább, ugye a másik, befejezted, vagy most mondhatom, igen, jó, akkor vedd át, és akkor szépen átadjuk egymásnak a szót. Egy kicsit így szokott lenni a mi dicsőítésünk is, pedig az Isten valami olyan, szereti ezt a gyermeki spontaneitást, hogy együtt szaladunk hozzá. És ráadásul a dicsőítés az olyan imádság, amiben valahogy a Szentlélek úgy nagyon szabad utat kap, mert mi engedjük meg neki, hogy úgy szabadon elkezdjen bennünk működni. És ez egyébként az ilyen különleges adományoknak is a meleg ágya. A dicsőítés az nekünk segít, hogy a helyünkön legyünk. Tehát, hogy úgy, amikor kimondom, hogy Istenem, Te vagy a világ teremtője, Te mindenható vagy, és én vagyok a Te szeretett teremtményed, és ezért áldalak Téged, akkor pontosan a helyemre kerülök, akkor nem én akarok lenni a kisisten, aki megoldja a saját életét, hanem akkor növekszik bennem a gyermeki bizalom. Aztán a dicsőítés az olyan ima, ami elfordít bennünket a problémáinkról. Mert ott most nem az, hogy már megint nem tudom, nem sikerült a munkahelyemen ezt vagy azt megoldani, és most újból bajba kerülök, és hogy lesz ez, hanem azt mondom, hogy dicsőség neked, Istenem, aki minden problémámat megoldod, mert te már tudod a megoldást, áldalak téged ezért, dicsőség neked. Tehát elfordít önmagamtól, elfordít a problémáimról. Oldja a félelmeimet és a szorongásaimat. Azért, mert hallom, ugye a hangos dicsőítés, hallom a saját hangomat. Tehát itt a bea a fülemben, itt belül azt mondja, de hangosan, hogy hallom, azt mondja, hogy dicsőség neked, Istenem, mert te vagy az, akiben minden bizalmamat vethetem, és te vagy az, aki sosem hagysz cserbe, és áldalak téged, Istenem, mert hatalmas vagy. És akkor persze, hogy ez oldja bennem a feszültséget, a szorongást, a félelmet. Aztán igen, jobban tudatosítja bennem, hogy itt van az Isten. Ugye szoktuk mondani, hogy ahol ketten-hárman összejönnek, ott van az Isten. Na de hát azért most érezzük, nem? De itt a dicsőítés során tényleg valahogy úgy fölemelődik, a lelki szemünk úgy kinyílik az Isten jelenlétére. És a dicsőítés során gyógyulunk is. Igen, az Isten gyógyít, amikor egyszerűen az ő jelenléte gyógyít, és a szívünket nagyon mély öröm járhatja át, ha belemerünk állni ebbe a dicsőítésbe. Tehát nem örömünkben dicsőítünk, viszont az öröm az lehet a gyümölcse a dicsőítésnek. Na most konkrétan hogyan lesz? Tehát megvolt a vágy, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljünk az Istennel, akkor tudatosítottuk azt, hogy nem azért fogunk dicsőíteni, mert most olyan fergeteges jókedvünk van, hanem azért, mert az Isten minden dicséretre méltó. Most jön a harmadik és legnehezebb lépés, az elhatározás, hogy döntést hozok. És ezt akaratból megtehetem akkor is, ha az érzéseim, most nagyon nem ezt diktálnak, az érzéseim azt diktálnak, hogy üljek le a legtávolabbi sarokba, fejemre a kapuszint, és hagyjon mindenki békén. De itt hozhatok a szabad akaratommal döntést. És most én úgy döntök, hogy igen, esélyt adok az Istennek, hogy végre ne az én jó kis megrögzött, begyakorlott hitem és imamódom, hogy valami egészen újat kezdjen az életemmel, és esetleg olyan területeket is megérintsen, amiről eddig magam sem akartam tudomást szerezni, vagy olyan új utakat nyisson előttem, amiről nem is gondoltam volna. Az elhatározás nem könnyű, mert egy kicsit ciki. Most ciki az, hogy most én megszólaljak, és itt van, nem tudom én, 80 ismeretlen ember, és én hangosan, és akkor most hogy is lesz ez, mit mondjak? Emlékszem, amikor a 70-es években a Marik Tamás atya, még mielőtt száműzték volna őt Ausztráliába, a mi templomunkban, amelyik egy teljesen hagyományos katolikus, vagyis egy jó katolikus plébánia templom, de mégis beszélt valamiről, tudom, hogy csak arra emlékszem, hogy tömeg volt, én csak a karzatra tudtam fölmenni, és megkérdezte, hogy ki az, aki tényleg szeretné az Istennek átadni az életét, és tényleg szeretne most beleállni a dicsőítésbe, és tényleg akar, hogy valami változás legyen az életébe, emelje fel a kezét. És hát akkor én ráadásul ugye kamaszkorom, tehát azt mondom, hogy hú, de cikis, hát azért felemelni a kezemet, ennyi emberet, ez rohadt ciki. És hát azt mondta, és ezt most javaslom, hogy próbáljuk ki, hogy mindenki becsukja a szemét, és emelje fel a kezét, aki becsukja a szemét, és az, nem lesünk, és emelje fel a kezét az, aki úgy érzi, hogy ezt a kis lépést, hogy most az egyszer legalább egy szót, egy mondatot ki fog mondani hangosan az Istenet, úgy, hogy azt szóval egyszerre fogjuk mondani, senki nem fogja tudni, hogy ki beszélt éppen, azt most megteszi, meg fogja tenni. Jó, letehetitek a kezeteket, remélem valaki jelentkezett, mert én is becsuktam a szemem. Tehát ezt kipróbáljuk. Ez az elhatározás, ez volt a nehéz. Jó, akkor most már könnyebb lesz a dolog, már csak egy dolgot szeretnék elmondani, hogy hogyan valósul meg a dicsőítés. Ugye most nagy divat a performance, ami olyan dolgot jelöl, vagy jelent, ami attól valósul meg, hogy azt valaki éppen csinálja. Tehát vannak ilyen jópofa, interneten lehet találni nagyon jópofa performanszok, hogy nem tudom, hogy fog egy ládába homokot, és akkor így szórja, úgy szórja, és miközben szóródik, ilyen képek alakulnak ki, és aztán utána újra gyúrja, újra kezdi, nem tudom, és az egész érdekes, látványos, művészi és gyönyörű, és a végén nem tudom, ráfúj, és szétszóródik, és ez a vége a performansznak. Tehát nem olyan, hogy ott maradna a szobor alkotás, vagy a festmény, vagy a de nem úgy hoz létre, hanem attól valósul meg, hogy azt csinálják. És a nyelvészetben, ilyen kiszokott belőlem bújni a nyelvész, van olyan, hogy performatív igék. Magyarul attól jön létre valami, hogy én egy ilyen igét kimondok. Az anyakönyvvezető azt mondja, hogy és akkor én titeket házastársak nyilvánítalak. Vagy a hídavatáson, és én most ezt a hidat átadom, vagy felavatom, vagy nem tudom. Tehát attól, hogy ezt a szót kimondják, attól történik meg. Sosem mondják az avatás, valamilyen avatáson, hogy akkor most mindenki nagyon erősen koncentráljon arra, hogy most ezt a hidat át fogjuk adni, és akkor nem, hát attól történik meg, hogy kimondja valaki. Na most a dicsőítés ilyen. Tehát, hogy na most nagyon erősen arra gondolok, hogy az Isten milyen szent, milyen hatalmas és milyen dicső, ez nagyon jó, ez a szentségimádás, vagy a meditáció, vagy az szemlélődő ima, az ilyen. De a dicsőítés az az, hogy elkezdem a számat mozgatni, a hangszalagaimra levegőt eresztek, és valamit mondok. Tehát ettől válik dicsőítés, és ez az, amire kellene egy kis bátorság, hogy ezt most megtegyük. És mindezt itt a mi közösségi gyakorlatunkban, de azt láttam, hogy a karizmatikus megújulásban mindenhol állva szó. Nem nyújt hozzá. És visszajött a hang. Csak azért volt, hogy megi létrejöjjön a kapcsolat. Így van. Szóval, hogy azért szoktunk fölállni ehhez, mert jó, hogyha az egész lényünkkel állunk az Isten elé. Az Isten nem csak az értelmünkre akar hatni, vagy nem csak az érzéseinkre, vagy nem csak a testünkre, hanem az egész valunkra. És hogy ha azzal, hogy kifejezzük, hogy mi is az egész valunkat adjuk hozzá, a rendelkezésére bocsátjuk, vagy nem tudom, engedjük, hogy tegyen velünk, amit akar, ezért szoktunk fölállni. És ezért szoktuk egyébként a kezünket is fölemelni, vagy valamilyen módon, más módokon is kifejezni, hogy a testünk is itt van, igen, és ő a testünkkel együtt szeretnénk az Isten karjaiba emelkedni. Hát jó, tehát akkor meghoztuk az elhatározást, és szilárd bennünk az elhatározás, hogy egyszer legalább én is majd mondok valamit. Jó, föl is állok, rendben, de mit mondjak? Ugye ez a nagy kérdés, mert hát arra gondolok, hogy olyan gyönyörű, szóvirágos, barokkos mondatot, amilyet itt az Emmanuel-es előimádkozók szoktak a mikrofonba bele, olyat én soha nem leszek képes, jobb, ha meg se szólalok. De hát nem is ezt várja tőlem az Isten, hanem mondhatok bármit, akár csak egy szót, akár a szent miséből is, mert dicsőítő részeket, ezt a szent, vagy pedig a dicsőség, a magasságos és a békes, dicsőítünk téged, áldunk téged, magasztalunk téged, imádunk téged, hát csak ezt ismételgetitek, és nem baj, ha ismételt a szerelmesek, és hányszor elmondják egymásnak ugyanazt, már bele is unhatnának, de nem unnak bele, és az Isten se unja meg soha, hogy mi dicsőítjük őt. Tehát mondhatjuk egy szó, és azt ismételgetem egész mai este, az is nagyon jó. Jó indulásnak. Amit én imádkozom, az úgysem a mellettem állónak szól, hanem az Istennek. Tehát neki mondom, és hogyha mondjuk sokat segíthetek a mellettem állónak, ha hangosan dicsőítek, mert ő lehet, hogy egy kicsit bátortalanabb, mint én. És csak akkor, ha jobbról-balról ketten nagyon hangosan imádkoznak, akkor is megmer a kis cérna hangocskájának pár szót, mégiscsak megmer szólalni. És azt annak köszönhető, hogy a többiek hangosan mertek dicsőíteni. Igen, a jeruzsálemi típusú dicsőítésben ez a nagyon klassz dolog, hogy a többiek úgyse hallják, hogy mit mondok, hanem mondják a magukét az Istennek. Én is mondom a magamét az Istennek, és akkor így tök jó. Akkor nem ciki, hogyha nem jól fogalmaztam valamit. Úgyhogy a Kornél atyánk szokta mondani, hogy olyan hangosan dicsőíts, hogy a melletted állónak ne legyen kellemetlen megszólalnia, vagy ne féljen megszólalni. És akkor, tehát hogyha megvan bennem ez az elhatározás, hangosan imádkozom, úgyse a mellettem állóra figyelek, hanem a köztünk valóban jelenlévő Istenre, aki most nagyon új dolgokat akar mondani mindegyikünknek. És akkor talán azt is meghalljuk a dicsőítés során, hogy mire indít a lélek, ha mégis valami nagyon váratlan dologra indít, akkor azt azért ne folytsuk el. Tehát most fölállunk, és a nagy elhatározásunkkal úgy dicsőítünk, hogy amikor vége az éneknek, akkor megpróbálunk hangosan dicsőíteni mindenkit. Tehát nem is úgy, hogy egy ember a mikrofonba, hanem úgy most együtt fogunk dicsőíteni.